Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Andretti ügy, Horner ügy, autóbemutatók és a Hamilton átigazolás utórezgései. Bőven van miről beszélnünk a Formula Podcast soron következő adásában. Ezeken a témákon fogunk menni Mészáros Sándor barátommal és kollégámmal. Szia, Sanyi!
Ügy. Szervusz, kedves Gergő, üdvözlöm a hallgatóinkat. Vannak ám itt ügyek, amikkel lehet ügyezni.
Bizony, próbáljunk akkor ügyeskedni. Hát ugye tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az adás első szakaszával egy adósságunkat teljesítjük, hiszen január 31-én érkezett meg az F1 elbocsátó szép üzenete az Andretti felé, és ezt akartuk mi kibeszélni egy-két napra rá egy műsorban, csak hát utána Lewis Hamilton úgy döntött, hogy fölborítja a terveinket, meg amúgy a Mercedes és Carlos Sainz terveit is mellesleg. Nyilvánvalóan akkor abban a helyzetben a Hamilton átigazolásról kellett beszélni, de ne menjünk el szó nélkül az Andretti mellett sem. Ugye a Formula.hu-n is részletesen foglalkoztunk az Andretti üggyel, Formula Plus rovatunkban jelent meg több különböző írás, az egyikben például azt a bizonyos közleményt próbáltuk ízekre szedni, amit az F1 megfogalmazott velük kapcsolatban, illetve múlt heti Pitfallban is beszélgettünk Govodics Tomival, és hát mind a ketten mondjuk úgy, hogy döbbenten álltunk az előtt, hogy milyen stílusban és milyen indokokkal fogalmazta meg az Andretti azt, amit megfogalmaz, bocsánat, nem az Andretti fogalmazta meg, az F1 az Andrettivel szemben azt, amit megfogalmazott. És így az első kérdésem hozzád az lenne, hogy neked is leesette az állad olvasva ezeket a helyenként tényleg, hol megmosolyogtató, hol bicskanyitogató indoklásokat, legalábbis az én szememben.
Természetesen, ugye nagyon hosszú ideje ment már tehát nagyon régóta vártunk erre, hogy foglaljon állást végre a Formula 1 azzal kapcsolatban, hogy milyen sors vár az Andrettire azután, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség kvázi aprobálta a szerveződő istállónak a beszállását, és ugye ismerve az előzményeket, amelyek ugye nagyon is vannak, meg ez egy hosszú történet, és kellően rapszódikus is ez a történet az Andretti beszállásával kapcsolatban. Számítani lehetett arra, hogy ez valamilyen elutasítás lesz majd az F1 részéről, ugye az indokok az ő részükről ismertek, tehát hogy azt a pénzösszeget, ami megvan, azt többfelé kellene osztani, ez pedig nem feltétlenül üdvös megoldás. Ugye ez volt folyamatosan a kommunikációja a Formula 1-nek, hogy ezért nincs szükség az újabb istállóra, és hát a külföldi kollégákkal, szakmabeliekkel, az iparágban mozgó ismerősökkel ez időről időre szóba került, hogy vajon bevállalja-e a népharagot gyakorlatilag a Formula 1 azzal, hogy elutasítják az Andrettinek a beszállását, és ha igen, akkor ez milyen formában fog megtörténni. Na most ez utaltál itt, hogy Hamilton itt átvariálta a terveket, talán nem véletlen, ezt én továbbra is fenntartom, hogy talán nem véletlen, hogy pont akkor történt meg ez a bejelentése az Andrettinek, amikor be lehetett bújni egy ilyen Hamilton átigazolás, egy atombombaként ható Hamilton átigazolás mögé, ott ez valószínűleg egy nagyon jó kidolgozott stratégia, kommunikációs stratégia volt, és valószínűleg kiváló forrással dolgoztak a Formula 1-nél, hogy ezt így össze tudták zongorázni. A kérdésedre a válaszom az, hogy csak részben lepődtem meg azon, hogy elutasító döntést hozott a Formula 1. Az a benyomásom, hogy igazából...
Ne haragudj, hadd pontosítsak, tehát igazából maga a döntés engem sem lepett meg, hanem a módja. Tehát nem a mi, hanem az ahogy. amit a közlemény tartalma.
Bicska nyitogatónak tartottam azt, amilyen formában utalásokat tettek például Mário Andretti-re, aki egy fantasztikus egyéniség ennek a sportnak.
A neve ugye valamennyire ismert az F1 rajongók számára.
Igen, tehát ezt én Bicska nyitogatónak éreztem ezt a megfogalmazást. Ugyanakkor szeretném főhívni egy dologra az érdeklődők figyelmét. Az, hogy ez ilyen nesze semmi fog meg jól elutasító határozat, mert végső soron minden benne van, csak elutasítás nincs. Tehát az nincs deklarálva, hogy ez tilos az Andrettinek, vagy nem lehet beszállni a Formula 1-be. Az van leírva, hogy most nem lehet beszállni nekik a Formula 1-be a jelenlegi állapotok mellett. És hát ugye ez a kontextus, ahogy a saját állásfoglalásukat megfogalmazták, azt, hogy az Andretti per pillanat nem szívesen látott tényező a Formula 1-ben, ez bizony nagyon komoly táptalajt ad annak, hogy hát tovább gondoljuk ezt a történetet. Tehát aki azt gondolja, hogy ez a sztori ezzel lezárult, az annál nagyobb hibát nem tud elkövetni, mert ez a történet ez nagyon is dübörög a színfalak mögött, és ki is fogunk térni arra, hogy miért és hogyan.
Szerintem térjünk is ki rá, mert ugye az Andretti első közleményében gyakorlatilag megfogalmazta azt, hogy ők folytatják a munkát a tervezett, tehát az ütemterv szerint, azaz nem úgy tűnt, mintha ők ebbe így egyszerűen belenyugodnának, hogy hát nem jöhetünk, akkor nem jöhetünk, és nyilván ezt is kell tenniük tekintettel arra, hogy mennyi erőforrás beleöltek már, mint pénz, mind egyéb jellegű erőforrást ebbe a projektbe. Na de az a kérdés, hogy tudsz-e arról valamit, hogy tényleg zajlik-e ez a munka, amit rájuk a közleményükben utaltak?
Londonban jártam a Steak bemutatóján, és hát azt a napot azért igyekeztem hasznosan eltölteni a brit fővárosban, és alkalmam nyílt találkozni és beszélgetni azzal a rejtélyes személlyel, akit még mindig nem nevezhetek meg, de azt már korábban is elárultam itt a műsorban, hogy tudjuk, hogy ki lesz ennek a csapatnak a vezetője, ki lesz a csapatfőnöke, aki nyakig benne van ebben a történetben, és non-stop ezen dolgozik, hogy ez működjön, és én ezt a londoni napot ezt erre is felhasználtam, hogy sikerült összefussunk, és egy gyors értékelést kapjak arról, hogy mi a helyzet. Teljesen egyértelmű számomra az, hogy nem adják fel ezt a projektet, abszolút, sőt, tulajdonképpen az volt a benyomásom a vele folytatott beszélgetés alapján, hogy mintha ez meg sem történt volna. Igazándiból nevetett rajta egyet az ember, és azt mondta, hogy hát persze, hát az történt, amire számítani lehetett. Ő is azt mosolyogta meg, hogy sikerült úgy bújtatniuk, hogy ez a Hamilton átigazoláshoz hozzá legyen kapcsolva, hozzá legyen igazítva. A munka zajlik tovább, dolgoznak a versenyautó fejlesztésén, dolgoznak azoknak a központoknak a beüzemelésén, amelyeket a pályázati anyagban deklaráltak, hogy ezek a központok el fognak készülni. Ugye van egy Indianapolisban, van egy az Egyesült Királyságban, illetőleg van egy Észak-Karolinában, amit ők központként, tehát ilyen háromlaki csapatról beszélünk. Azt mondta, hogy ezeknek a központoknak, tehát ezek az investíciók, amik elindultak, ezek zajlanak. A cél továbbra is az, hogy 2026-ban ott legyenek a rajtrácson, és hát tőle hallottam például dolgokat a General Motors vezetőségével kapcsolatban is, hogy hát azért ott nem vették ezt az elutasító határozatot, vagy ezt a kurta, furcsa kommunikét, amit az F1 kiadott, ezt azért nem vették annyira jó néven aztán. Hát ugye mégiscsak az egyik legnagyobb amerikai autógyártóról beszélünk, ahol azért hát nagyon komoly lobby erő van, meg nagyon komoly energiákat tudnak megmozgatni, és hát igazság szerint azt hallottam, hogy morcosak a General Motors vezetői annak kapcsán, hogy ezt meglépte velük kapcsolatban a Formula 1, amelynek ugye amerikai tulajdonosai vannak. Most azt el lehet képzelni, hogy milyen az, amikor két ekkora óriásnak a vezetősége elkezd egymással morcosan viselkedni. Tehát ez a történet, ez messze nincs még lefutva. Rengeteget fogunk hallani róla 2024-ben, talán még 2025-ben is. Azonban én úgy gondolom, hogy nem a valóságtól elrugaszkodott dolog azt gondolni, hogy a 2026-os szezon úgy fog elrajtolni, hogy ott lesznek az Andretti autók a rajtrácson. Gőzerővel dolgoznak rajta, nagy formátumú mérnököket igazoltak, meg nagy formátumú háttérembereket, akik úgy kevésbé dolgoznak a fényben, komoly tapasztalatokkal rendelkező embereket tudnak leigazolni még így is, ugyanis mióta ez a bejelentés megtörtént, hogy amit az F1 közre adott azon a bizonyos napon, azóta is sikerült nekik kulcspozíciókba jól ismert és komoly tapasztalatokkal rendelkező szakembereket igazolni, ami azt mutatja, hogy az egy szakmán belül van egyfajta bizodalom azzal kapcsolatban, hogy az Andretti igenis talpra fog állni, és ez az Andretti Cadillac istálló, ez 2026-ban ott lesz a rajtrácson.
És hogy látod, tudod-e azt képzelni, hogy ebben a bizonyos közleményben az F1 illetékesei szándékosan hagyták nyitva ezt a kiskaput, amire utaltál is, hogy gyakorlatilag nincs így tételesen kimondva, hogy már pedig az Andretti nem jöhet. Tehát, hogy tulajdonképpen egyfajta nyomásgyakorlás, tárgyalási fázisnak egy keményebb lépése lehet ez, vagy ebben most túl sokat olvasok bele?
Nem. Ez kellő körmönfontsággal lett ez az a közlemény felszövegezve, és azt is meg tudom mondani neked, hogy miért. Mert hát kezdjük ott, hogy egy ilyen sztoriban ők is pontosan jól tudják azt, amit mi itt a Formula Podcastben már 5. éve hangsúlyozunk, hogy soha nem mond, hogy soha. hogy akármikor történt olyan fordulat, amikor meg kell kövezniük saját magukat, és azt kell, hogy mondják, hogy ja, egyébként mi azt ott nem úgy gondoltuk. Hát nézzétek meg a közleményt, hát nem az volt leírva. Tehát akármikor történt ilyen. A másik, annak jogi vonatkozásai vannak. Ennek is utána jártam egyébként. Tehát attól függetlenül, hogy a Formula 1 jogosult állást foglalni, és annak a határozatnak, amit ők határoznak, annak nagyon komoly jelentősége van. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a Formula 1-es világbajnokság tulajdonosa az továbbra is a Nemzetközi Automobil Szövetség. Uh-huh. Az FIA. Nem véletlenül hívják FIA Formula 1-es világbajnokságnak. Ebből kifolyólag pedig, ugye az F1 meg milliószor taglaltuk már, hogy az F1 pedig az üzleti és kereskedelmi jogok tulajdonosa. Tehát ebből kifolyólag, hogy az FIA a világbajnokság tulajdonosa, tehát az F1 kvázi nem mondhat jogilag olyat, hogy mi megtiltjuk nektek, hogy ti nem jöhettek. Tehát tiszteletben kell tartani azt, hogy a tulajdonosi joga a világbajnokságnak, az nem az ő kezükben van, hanem a Nemzetközi Automobil Szövetségében. Ezért volt az FIA-nak a reakciója az, hogy a folytatásban párbeszédet kezdeményeznek és egyeztetést indítanak az Andretti helyzetével kapcsolatban. Tehát azt, hogy az Andretti nem jöhet a világbajnokságba, azt csak is kizárólag az FIA mondhatja ki. Azt, hogy az F1 az leszögezte azt, hogy ők nem tartják jelen pillanatban alkalmasnak az Andrettit arra, hogy a Formula 1-ben szerepeljenek, az egy másik történet, de ez nem bír döntő erővel. Tehát ők nem marasztalhattak el kvázi, nem volt hozzá mandátumuk, hogy elmarasztalják, hogy azt írják le, hogy már pedig ők nem jöhetnek a világbajnokságba.
Hát azt hiszem, ez egy olyan téma, amiről nyugodt szívvel beszélgethetnénk még egy másfél órán át, de ugye ez nem egy olyan helyzet, amikor egy témát kell átbeszélnünk, hiszen itt tényleg autóbemutatókon és Mercedesen át még a Horner ügyig is el kell jutnunk, úgyhogy beszélgessünk kicsit a múlt hét főszereplőiről, az elmúlt egy hét főszereplőiről, a 2024-es F1-es autókról.
Biztos, hogy ők voltak a főszereplők?
Hát nem, nyilvánvalóan nem egyébként, de most próbáljuk kicsit a sportszakmát előtérbe helyezni, mert aztán sajnos mással is kell majd foglalkoznunk.
Ez ugye, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ugye ez úgy működött, hogy autó, ügy, ez egy ilyen vége láthatatlan pingpong alakult ki ezzel kapcsolatban.
Hát igen, és hol van még a vége? Ugye még egyszer hadd utaljak vissza a hétfői pitfallra, amiben Gobon is Tomival ketten tudtunk csak beszélgetni, mert Balogh kollégának egy meglehetősen sajátos veszélyhelyzet adódott az életében, ami miatt 400 kilométert kellett utaznia, de szerencsére most már minden rendben van. Szóval ott ugye még csak egy bemutatóról tudtunk beszélgetni, méghozzá a HC-ról, és elsősorban azt fejtegettük, hogy a Komatsu újonnan kinevezett csapatfőnök, mintha nem a legkorrektebben nyilatkozott volna az autó bemutató kapcsán az elődjéről, Günther Steinerről, és akkor még kicsit finoman fogalmaztam. Komatsu elég határozott kritikával illette a Steiner féle vezetést, ami én azt gondolom, hogy egy ilyen csapatfőnöki entré esetében azért meglehetősen fura kommunikáció, tehát ennél akár elegánsabbat is el lehetett volna képzelni, nem?
Nekem picit az volt az érzésem, hogy ezek nem Ayao Komatsu gondolatai. Tehát akik ismerik Ayao Komatsut, azok nem néznek ki belőle ilyen mondani valót, mint ami ebben a bizonyos közleményben meg lett fogalmazva. Egy picit nekem az volt ezzel kapcsolatban az érzésem, hogy az az erő, ami a Steinert elmozdította, Günther Steinert elmozdította a helyéről, az szeretné ratifikálni a saját döntését azzal kapcsolatban, hogy ilyen dolgokat is elmondott azokkal, akik a helyét átvették. Ugyanis Ayao Komatsu nagyon régi harcostársa Günther Steinernek, ugye az első naptól kezdve együtt dolgoznak ebben a projektben, jóban, rosszban kitartottak egymás mellett, ismerve magát az embert, én nem tudom elképzelni azt, hogy ő magától önszántából belemenne ilyen szintű trutyidobálásba, mint amit itt láthattunk, meg olvashattunk. Úgyhogy ez az egész ház bemutatósdinak, ugye, ami a szokásos mederben zajlott, hogy dobtak néhány renderelt grafikát az idei autófestésről, meg jött hozzá egy sajtóközlemény némi kommentárral, ugye ez a klasszikus recept alapján zajlott, ezen a téren nem tapasztaltunk előre lépést, mert ugyanezt csinálták eddig minden évben, de ez a kommentár, ez nekem azt mutatta meg, hogy az egy Ginház nagyon szeretné ratifikálni a saját döntését, hogy megszabadult Günther Steinertől.
Hát ha már Komatsuról beszéltünk, akkor egyszerűen vétek lenne kihagyni azt a tréfát, hogy most beszéljünk egy másik Komatsuról, a Williams új egyik, legalábbis egyik kiemelt támogatójáról. Ugye szenzációs mémek születtek abból, hogy a ház újonnan kinevezett csapatfőnökének a neve ott szerepel a Williams oldaldobozán, és egyébként ugye más is szerepel ezen a Williamsen. Nem sokat változott a festés tavaly óta, ami szerintem nem is baj, ez egy kimondott a jó festés, de nagyon-nagyon szépen elrejtettek rajta két ilyen kis, hogy mondjam, tisztelgést a Williams múltja előtt. Ugye egyrészt a Sir Frank Williams első Formula 1-es logója legalábbis arra utal a festés, másrészt pedig ugye van egy piros-fehér csík, ami jó néhány Williamsen megjelent annak idén, például Jacques Villeneuve világbajnok Williamsén is. Nekem maga az autó az nagyon-nagyon tetszik, és olyan bizakodónak tűnik az egész csapat. Tehát én az, nekem kimondottan jó volt részint ránézni erre az autóra, részint pedig olvasni a nyilatkozatokat. Nem hiszem, hogy nem akarok itt nagyon nagy esélylatogatásokba belebocsátkozni, annak nem érzem esélyét, hogy a tavalyi hetedik helynél előrébb végezhetnek, de azt elhiszem nekik, hogy ez idén is bennük van.
Én szeretném azt hinni, hogy sikerül egy újabb lépést tenni előre. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak pláne az emberi erőforrás oldalon elvégzett változtatásai az azért kell, hogy valamit nyomjanak a latba, az pedig eredményezheti azt, hogy előre lépnek. Ami nekem érdekes volt, az, hogy elvitték a bemutatót New Yorkba. Williams menni Amerika. Tehát ez is azt mutatja, hogy mennyire komoly az amerikai piac, és hogy van náluk az az ember, aki az egyik autót vezeti, bizonyos Logan Sargent. Ugye tavaly nagyon sokan nem értették, hogy miért akarják őt, vagy miért tartja őt meg a Williams. Ugye ezt én többször is hangsúlyoztam a műsorban, már ilyen ősz környékén mondtam, hogy ne számítsatok arra, hogy ki fogják rúgni, mert nem fogják kirúgni. Egyrészt azért, mert nagyon sok pénzt tesz a kasszába, Grove-ban, A másik pedig az, hogy szeretnének maguknak esélyt adni arra, hogy egy kicsit jobban, az eddigieknél jobban kisajtolják az amerikai piacból azt, amit ők ott ki tudnak sajtolni. Egy darabot szeretnének magukénak tudni az amerikai piacon jelenlévő és hirdetésre hajlamos partnerek által bevezényelt összegből. És hát nyilvánvalóan ennek az oka az, hogy egy ekkora tortúrát a nyakukba vettek, hogy elvitték a tengeren túlra az autónak a bemutatóját. Én kíváncsi, ugye most látszik valamiféle felpesdülés, tehát az egy kicsit jobban mutat az autó, több matrica van rajta, ugye ezt ebből lehet leszűrni, bár ugye az ilyeneknek a jelenlétében, mint mondjuk Sargent, aki nem helyez el semmilyen matricát, azért ilyenek is akadnak időről időre, de én azt látom, hogy üzleti tekintetben is van valamiféle felpesdülés a Williams házatáján, és mérget vehetünk rá, hogy azon lesznek 2024-ben, hogy ez az üzleti felpesdülés az még aktívabb legyen. Úgyhogy ahhoz, hogy jelentős előrelépés történhessen teljesítmény tekintetében, ahhoz kell az, hogy üzleti pesgés is legyen a csapat körül, úgyhogy én bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy jó idényük lesz.
Lépünk akkor tovább egy olyan csapatra, ahol megtörtént az üzleti felpesdülés, sőt, ez a felpesdülés néma vihart is keltett utána, ez pedig a Sauber, avagy a Steak F1 Team Kick Sauber, ha jól mondom. Ugye a Hinwili istállónak egy hát grandiózus, nyugodtan fogalmazhatunk így, bemutatója volt, ahol ugye te is tiszteletedet tetted, és ugye a YouTube csatornánkon egy külön kis videó is található erről az eseményről, a te jó voltodból. Ami ugye az a bemutató óta téma velük kapcsolatban az, hogy a Steak névadó szponzori minőségben problémás, most már a svájci hatóságok számára is, és könnyen lehet, hogy valamiféle bírságot, büntetést fognak rájuk kiszabni, az egy más kérdés, hogy ez mennyire fogja megérinteni őket.
Kezdjük ott, hogy miért volt szükségük a Steakre. Ugye a Steak már tavaly is jelen volt a csapatnak az életében támogatóként, viszont a tavalyi volt az utolsó szezonja az Alfa Romeo-nak, akik egy olyan dillel birtokolták gyakorlatilag a csapatnak a teljes arculatát, ami még a Covid-ban köttetett. Ugye, amikor a Covid-ban hát gyakorlatilag ránk omlott a világ, akkor azért minden jellemző volt, csak az nem, hogy nagy volumenű Formula 1-es szerződések köttetnek ilyen 2020 környéke táján. Tehát akkor mindenki gondolt mindenre, csak arra nem, hogy hirdetőként jelen legyen a Formula 1-ben. Na most az alfások kiváló érzékkel guberálták ki maguknak az akkori szerződés hosszabbítást, meg nem erősített információk, ám jó pozícionált, az iparágra jó ráadással rendelkező forrásaik szerint ez egy 16 millió dolláros deal volt per év. Tehát azért a pénzért kaptak gyakorlatilag olyan szintű láthatóságot, ami szerintem páratlan volt a maga nevében. Hát gyakorlatilag az egész autó full Alfa Romeo volt, Alfa Romeo név alatt futottak, teljes egészében bele volt integrálva az Alfa Romeo kommunikációja a Formula 1-es csapat életébe. Hangsúlyozom, iparági forrásoktól tudjuk ezt az információt, hogy egy ilyen 16 millió körüli összegről beszélünk. Na már most teljesen egyértelmű, hogy azóta annyit változott a világ, a 2021 végi eseményeknek köszönhetően, meg a Netflix hatásnak, meg minden egyéb másnak köszönhetően annyira felturbózódott a Formula 1 marketing értéke, hogy egy ekkora összegű, ilyen volumenű együttműködésnek ma már nincs létjogosultsága. És az alfások nem akartak ennél többet áldozni erre, ha fát vágtál a hátukon, akkor sem. Tehát nem akartak többet adni. Ergo, mikor kiderült, hogy ennek a sztorinak vége van, akkor elkezdtek ők keresgélni, hogy akkor mi legyen. És hát ott volt kézni a Steak, ami ugye egy bohém, az életet nagy kanállal habzsoló ausztrál gamer által alapított nagyformátumú. Hát van online szerencsejátéktól kezdve kriptón át, livestreaming szolgáltatáson át minden a portfólióban, tehát egy igazán modern társaságról van szó. Ez az Eddie nevű ember, ő mondta, hogy na hát akkor itt semmi gond, két évről van szó, ugye, mert 2026-tól már az Audi fújja a Passat szelet, akkor ő neki ér ez a projekt annyit, hogy akkor tesz bele egy kicsit többet. Na most én azt hallom, és itt most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy jó pozícionált forrásokból tájékozódom, én azt hallom, hogy a legnagyobb deal a Formula 1-ben, ami a 2024-es szezonra köttetett, az a Stake-nek a megállapodása a Sauberrel. És itt azt hallom, hogy egy ilyen 50 millió dollár körüli összegről beszélgetünk per év, ami ugye, hát ez több mint a háromszorosa annak, amit korábban az Alfa Romeo-tól kaptak. Na már most egy ekkora dealnél, ez még mindig messze van, például az Oracle és a Red Bull 100 millió, évi 100 millió dolláros ügyletéhez, de hát ugye nem is az a kávéház a Sauber jelen pillanatban, mint a Red Bull. De ez az 50, ezt vegyétek úgy, hogy ez azért egy nagyon komoly fogás a Sauber részéről. Tehát a Sauber vezetését dicséri azt, hogy ezt a dílt itt tető alá tudták hozni. Nyilvánvalóan, amikor ez megszületett, ez a megállapodás, ők már akkor tudtak arról, hogy ebből adódhatnak problémák, meg hogy bizonyos országokban más brandinget kell használni, ott a kiket fogják használni, ami ugyanennek a társaságnak a live streaming platformja. De óvaintenék mindenkit attól, mert láttam itt ilyen mindenféle kommenteket, hogy na már megégették a szájukat, na már így, meg na már úgy, na már ezek leégtek ezzel a történettel. Ezt azért arra felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy aki csapat képviselőként jelenleg a Sauber vezetését koordinálja és kézben tartja, Alessandro Alunni Bravio egy ügyvédember, mégpedig a jobb nevű jogtudorok közül származó ügyvédember, tehát én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk ő nem érte volna fel ennek a kockázatát, hogy mivel járhat az, hogyha beleugranak egy ilyen megállapodásba, hogy a Stake-kel szerződnek főszponzorként, már most azóta bemutató óta hallani azt, hogy tudja az ég, melyik svájci hivatal vizsgálatot indított ebben az ügyben, és kilátásba helyeztek egy egyszerű 500 ezer eurós büntetést arra az esetre, hogyha ez az együttműködés, ez fennmarad, és ebben a formában működik. Most én kérdezem, hogy 500 ezer a büntetés, meg kaszálnak belőle 50 milliót, szerintetek mennyire aggodalmaskodnak emiatt az Aubernél, hogy ilyen történhet, hogy adott esetben megbírságolják őket. Nagy valószínűség szerint sem ennyire van miből. Tehát az, hogy ilyen bemutatót csináltak, ugye 2023-ban a svájci televíziónak a stúdiójában bonyolították a bemutatót, félig rendes esemény volt, félig pedig online, ugye akkor én belettem kapcsolva, és még alkalmam nyílt még kérdezni is azon a bemutatón. Most viszont egészen más filozófiát tudtak követni, és kellett neki követni, mert a Stake szeretett volna nagy felhajtást csapni e körül a csapat bemutató.
És sikerült?
Sikerült, igen, egy 15. századi London belvárosának a szívében található létesítményben zajlott ez az esemény. Ezt el tudod képzelni, hogy ez nem 37 forintba került ez az esemény. Ennek a létesítménynek a bérbevétele erre a...
Szóval erre úgy láttad, hogy az 500 ezeret ki fogják tudni fizetni.
Hát én ott a helyszínen alkalmam nyílt kötetlenül beszélgetni a főszponzor tulajdonosával, és hát nekem nem úgy tűnt, mintha ő túlságosan aggódna miatt, hogy akkor hogy is lesz ez kivitelezve, meg mint lesz. Nyilván a részletekbe olyan mélységében nem mentünk bele, hogy mikor, minek, mi lehet a következménye, de én Alessandro Alunni Bravitól is, és a Stake tulajdonosától is azt hallottam, hogy nincsenek komoly aggályaik amiatt, hogy ezt az elképzeléseiknek megfelelően ne lehetne lezongorázni 2024-ben és 2025-ben ezt a partner kapcsolatot. Még akkor is, hogyha adott esetben itt-ott-amott át kell nevezni, más logót kell az autóra felrakni, itt-ott-amott, hogyha belefér, vagy adódik egy kis bírság, én nem gondolnám, hogy ezen ők a lábtörlőt fogják rágni, hogy akkor most ezzel mi legyen, és hogy atya ég, ez hogy oldjuk meg ezt a problémát.
Ugye a múlt hét legnagyobb sztoria a Hamilton átigazolás is összefügg a Steak csapattal, hiszen ugye ez az a csapat, amely 2026-tól már az Audi gyári alakulata lesz, azért az Audi, amelyel a Ferrari-tól Hamilton érkezése miatt távozó Carlos Sainzot elég régóta, elég sokszor összeboronálták. Mekkora esélyt látnál arra, vagy inkább úgy kérdezem, hogy egyszerűen milyen jelek mutatkoznak arra, hogy Sainz esetlegesen 2025-ben a Steak versenyzője legyen, nyilván azért, hogy 26-ban az Audi pilótája legyen.
Nagyon érdekes ez, ugye épp a Steak bemutatójának a napján érkezett egy olyan érdekes módon egy olyan információ a világsajtóban, hogy Carlos Sainz a Williams gyárában tett látogatást, és ott szaglászott, és körbenézett, és tudja az ég, hogy mi minden más csinált még ott. Valószínűleg lehet, hogy még egy kávét is ivott James Wolff csapat főnökkel, de hát ez hangsúlyozni szeretném, hogy ilyen mindig van, amikor versenyzők a piacra kerülnek, és elkezdenek egyeztetéseket folytatni minden irányba, akkor ez a protokollnak a része, hogy úgy kapnak legalább egy körbevezetést a gyárban, hogy pláne akkor, hogy azért valljuk be őszintén, tehát egy Carlos Sainz, egy Williams számára, mondjuk, hogyha 2025-ről beszélünk, az egy szignifikáns előrelépés lenne. Tehát ott a Williamsnek udvarolnia kell ahhoz, hogy akkor legyen. Még akkor is, hogyha nincs jelenleg semmi konkrétum Carlos Sainznak a kezében, de az egy szignifikáns előrelépés lenne a Williams szintjén, hogyha egy Sainz odaigazolna. Tehát ergo ott udvarolni kell. Valószínűleg egy ilyen udvarlási folyamat részeként kapott egy meghívást a gyárba, amit bolond lenne nem elfogadni, hogy nézzük körbe, hogy itt mi van, hallgassuk meg, mik a tervek, mire lehet itt számítani. Tehát ebben én nem látok semmi olyat, amin meg kellene hökkenni, mert azt láttam, hogy itt voltak, akik már el is szerződtették Carlos Sainzot a Williams. Ez megtörténhet, soha nem lehet tudni, de ezért én ezt egy picit még azért óvatosan kezelném. Amit én látok ebben a történetben, a Steak és Carlos Sainz, meg az Audi, nézd, az észszerűség szerintem az diktálja, hogy ha már ő itt nem tud maradni a Ferrari-nál, ami teljesen egyértelmű, akkor megcélozni Pereznek a helyét, ami jelen pillanatban ugye már most úgy alakultak a Red Bullnál a dolgok, hogy azért úgy tűnik, hogy az egy tűzfészek, tehát nem biztos, hogy neki az lenne a legjobb megoldás, hogyha oda menne. Ami már húzamosabb ideje, a legészszerűbbnek tűnik számunkra, meg szerintem akikkel én beszélgettem szakmabeliek számára is, az a Steak Audi. Akárhonnan nézett. Tehát, hogyha az Audi 2026-ban beszáll, már pedig beszáll. Hiába vannak időről időre újabb és újabb pletykák, ez a csapat, ez Audi lesz. Ott nagy valószínűség szerint ezt ők nem is titkolják, hogy ők nagyon hatásos antrét szeretnének produkálni. Ugye először érkezik a Formula 1-be a Volkswagen koncern a négy karikás márkával, tehát itt azért nem kéne nagyon lúzerkedni. Nem kéne nagyon sokáig hát itt vakarózni azzal kapcsolatban, hogy mikor jönnek az eredmények. Itt a cél az, hogy azonnal tudjanak eredményeket elérni. Ahhoz pedig, hogyha te egy gyári projektet magadra szeretnél, bele szeretnél szállni egy gyári projektbe, annak jobb, felépítése nincs annál, mintha a kezdeti fázisban is ott vagy. Ugye azt már tudjuk, hogy azért dolgoznak Audi szakemberek a Saubernél, van Audi hatás a Saubernél, Andreas Seidl személye a garancia erre, meg hát én beszélgetek velük időről időre, és halljuk azt, hogy ez egyre inkább teret nyer az Audinak a filozófiája, meg az Audinak a szellemisége a Saubernél. Tehát a legjobb számára az lenne, hogyha elvállalná ezt a kihívást, átülne 2025-re a Steakbe, és bele nyúlna abszolút az előkészítő munkába. Ami úgy szeretném megjegyezni, hogy ő nem végzett rossz munkát a Renault-nál, amikor oda csöppent egy gyári projektbe. Nagyon-nagyon jó munkát végzett a McLarennél, amikor a gödör mélyéről kellett a Wokingi csapatot kimozdítani, és odajött, és azonnal lehetett érezni az ő hatását. De ugyanez volt az igaz a Ferrari-ra is, amikor megérkezett, abból a nihilből, ami ott akkor a Ferrari-nál volt, azból azért azt akárkit megkérdezel Ferrari-s berkekben, senki nem fogja neked cáfolni. Senki nem fogja neked azt mondani, hogy nem így volt. Mindenki elismeri, hogy igen, az ő munkamániás hozzáállása, meg akarata, az, az nagyon sokat hozzátett ehhez a folyamathoz, hogy a Ferrari ki tudott jönni abból a gödörből, amiben akkor vannak. Neki nagyon jó megoldás lenne az, hogyha oda menne, ugye kompromisszumot kellene kötni, áldozatot kellene hozni, mert a 2025-ös szezonja az gyakorlatilag arról szólna, hogy egy közép mezőny alsóbb régiójába tartozó brigádnál kellene kókányolni, ott kellene dolgozgatni, de viszont ezzel megteremtheti azt, hogy 2026-ban már Audiként egy olyan organizáció lenne körülötte, amivel adott esetben akár azonnal lehet eredményekre hajtani. És ugye azt tudjuk, hogy azért más kiszemeltjei is vannak az Audinak. Az Audi akkor tudna a legnagyobbat húzni, hogyha 25-re összeállítana egy olyan csapatot, akikkel 26-ban már gyári csapatként versenyezni fognak. Ugye a másik jelölt, a másik célszemély az Nico Hülkenberg, aki szintén egy, fogalmazzuk így, jó munkásember, sokat bizonyított már fejlesztő pilótaként gyári környezetben. Egy Sainz-Hülkenberg párosban, bevallom őszintén, én látnék potenciált, úgyhogy hogy már 2025-ben is a himvili közegben dolgoznak. Egy apróság, amit talán ennyit elkutyinthatok, a Science táborban beszélgettem valakivel, nevet nem mondhatok, hogy mik az utórengései a Hamilton történetnek, és az volt erre a válasz, hogy úgy tűnik, hogy egy másik csapatnál kell kísérletet tenni a WB cím megszerzésére, majd 2026-ban. Én ebből azt olvastam ki, hogy az egyértelmű cél az Audi, mert ott lesz 2026-ban olyan, ahol komolyan vehető esély kínálkozhat erre, hogyha minden jól alakul a négy karikásoknak.
Hát ahhoz azért még jó pár dolognak össze kell állnia.
De hol áll? Hol néznéd meg Sainzot 2026-ban őszintén? Hova tennéd?
Hát, Sainz Hülkenberg. Én aztán ott. Tehát, nézd, ami számomra egyébként nagyon izgalmas lenne, hogyha újra összeállna Verstappen Sainz 2-s, de Sainz másfelől meg megérdemelni azt szerintem, hogy végre valahára egyszer ő álljon az élére egy projektnek, és ne Norris mellett legyen a McLaren másik versenyzője, meg Leclerc mellett legyen a Ferrari másik versenyzője, hanem hogy ő legyen a versenyző, és ezt az Audinál kaphatja meg. Úgyhogy én
a Facebook oldalamon
már csak ezért is ott látnám.
Én a saját Facebook oldalamon az egyik posztban én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy én nagyon-nagyon szeretném, hogy végre valahára valahol megkapja a neki kijáró jelentőséget. Ez a probléma, ez, hogy mindenütt mindenki eddig úgy nézett rá, hogy ja, ez az a gyerek, aki majd elvégzi azt a munkát, amiből majd a másik is profitál. Nem azt mondom, hogy csak az profitál, vagy hogy az nem csinál semmit, de hogy ez jöjjön ide, dolgozza, húzza az igát, és akkor majd a másik is profitál belőle, és ez nekünk jó lesz. De egyébként te ne akarjál már itt semmit. Ezért szeretném, hogy végre valahára, és ennél jobbat nem látok. Ez kockázatvállalás nyilvánvalóan. Ugye a BMW Sauberből kiindulva ennek a ilyen jellegű, bár most ez azért már teljesen más lesz, mert ugye teljes mértékben birtokolni fogja az Audi, a Sauber. Tehát vannak, akik láttam elemzéseket, hogy ezért csúszhat félre, meg azért mehet félre, meg így, meg úgy, meg amúgy én nem akarok előre megbélyegezni az Audit, én hinni akarok abban, hogyha már ennyi megkurszoltatás után idejönnek, akkor tényleg ez egy ütőképes történet lesz. Egyébként nagy erőkkel dolgoznak az Audinál, folyamatosak a meetingek Neuburgban, ahol a motor készül, Ingolstadtban, az Audi központjában, folyamatosak a meetingek, a Formula 1-es projektet koordináló munkacsoport folyamatosan dolgozik, és azt hallom a saját belső Audis forrásomtól, hogy azért most már látható dolgok is vannak ezzel kapcsolatban, vizuálisan. Dolgoznak folyamatosan a csapatnak a megjelenésén, hogy fog ez, mert talán emlékeznek még azok, akik hallgatják rendszeresen a Formula Podcastet. Én nem is tudom, 2022 őszén talán, akkor egyet beszélgettünk az Audiról, akkor nekem volt egy forrásom, aki nagyon jó rálátással rendelkezett erre, és azt mondta nekem, hogy akkora sztorival készül az Audi a Formula 1-be, hogy amellett a jelenlegi top csapatok akár F2-es csapatnak is tűnhetnek. Tehát hogy látványvilágában, meg megjelenésében is nagyon komoly benyomást akar tenni az Audi a Formula 1-re.
Ezt kétségkívül el is hiszem, aztán a produkció az nyilván egy más kérdés. Két alakulatról kell még beszélnünk röviden. Következzen sorrendben az Alpine, ahol hát sok mindent láttunk, de néhány dolgot nem. Úgy, mint túláradó optimizmust semmiképp sem láttunk. Szép kék autót se nagyon láttunk, ugye az Alpine is eléggé megfeketedett, ahogy gyakorlatilag az eddig bemutatott autók közül egy kivételével az összes. Hát, ha úgy fogalmaztam a Williamsnek, hogy Williams kapcsán, hogy nekik elhiszem, hogy ez egy tök jó évük lehet, az Alpine-nál egyelőre nem látom a jelét ennek, és ez a bemutató se arról tanúskodott, hogy csuda dolgokra kellene számítani tőlük.
Én ilyen nagyon fanyar, meg komor arcukat láttam ezen az Alpine bemutatón, meg végighallgatva azt, hogy ott mi hangzott el a sajtóbeszélgetéseken. Hát én nem látom azt, hogy ott nagyon ugranának kifelé a gatyájukból. Sem a pilóták, sem a szakvezetők. Bruno Famen, aki most már ugye véglegesített csapatfőnök lesz, azt mondta, hogy hát ezt megkaptam magamnak, ezt a feladatot. Tehát más az élete álma válik volna azzal, hogyha Formula 1-es csapatfőnök lesz itt. Nem látom én sem, de annyit tudok mondani, hogy kíváncsian várom, hogy mit sikerül ebből kihozni, ebből a 2024-es szezonból. Egy olyan formációnak, ahol a versenyzőkről azt halljuk, hogy mennének, a csapatfőnökről azt
Okon halljuk. Nyilván azon töpreng, hogy tudna beülni a Mercedesbe, Gasly azon töpreng, hogy hova kéne beülni most.
Igen, tehát ez egy kétségkívül érdekes történet, hogy egy ilyen morállal, ami ott jelenleg van, ezzel mire lehet menni a Formula 1-ben. De én túl sok szót jelen pillanatban én nem fecsérelnék rájuk, megmondom őszintén.
Ahol viszont sok mosolygós arcot láttunk, az a... én a V-Carb...
Kezdem majd segítek.
Tehát Visa Cash-App RB, avagy V-Carb, egyébként nekem ez nagyon tetszik, ez egy menő csapatnév, bár valaki úgy fogalmazott, hogy ez úgy hangzik, mint egy ilyen fogyást elősegítő készítmény, V-Carb. Minden esetre ugye a foenzői istálló nem Faenzában, hanem a nagy kék vizen túl Las Vegasban leplezte le óriási csinnadratta közepette az első, ezen a néven elkészült első versenyautóját, és ugye, akik olvassák a formula.hu-t, azt is tudják, hogy még Baumgartner Zsolt is szóba került ezen a bemutatón.
Igen. A helyzet az ugye, hogy a Visa az egy óriási cég. A Cash App az úgy szintén a tengeren túlon egy borzalmasan népszerű pénzügyi mobilos alkalmazás, amit nagyon sokan használnak. Elsősorban a fiatalok. És a helyzet az, hogy két vállalat között van együttműködés, és hát kísérletet tettek arra, hogy begyűjtsék ezt a névadó szponzori státuszt, ami sikerült is nekik, ami ugye korábban, ahogyan arról a formula.hu-n elsőként a világon beszámoltuk, a Hugo Boss tűnt annak, hogy ők lehetnek a befutók a névadó szponzori státusz megszerzésére egy mélyebb deal keretein belül, de komolyra fordítva a szót, vagy a csapatra terelve a szót, az Egyesült Államokban egészen pontosan Las Vegasban a Super Bowl hetében ebben a városban, ugye, ami a Super Bowlnak otthont, itt mutatták be az autót, ez azért kell, hogy rávilágítson arra, hogy azért ők is nagyon akarnák élni ezt az amerikai feelinget, ami jelenleg van a Formula 1-ben. A Visának komoly együttműködése van az NFL-lel, a legnagyobb eseményeiket bonyolították ezen a héten Las Vegasban, éves szinten is kiugróan nagy jelentőségű történetnek működik. Egy komplett egy ilyen sátor létesítményt építettek fel arra a célra, hogy minden nap a Visának volt valamilyen nagy bulija, ahová a világ minden tájáról oda csődítették. Elsősorban a partnereket, médiát nem nagyon, de partnereket oda csődítettek. És az, hogy egy ilyen grandiózus helyszínen, egy ilyen héten, egy ilyen eseménnyel összemosva mutatták be az autót, ez azért az ő céljaikat is megmutatja. Tehát, hogy nagyon szeretnének nagyot szólni az amerikai piacon, és nagyon szeretnék kimaxolni azt, ami a Formula 1-es együttműködésben rejlik. Igen, mindenki optimista, ugye ez az az autó, ami már a Red Bull-lal szorosabb együttműködésben készült az előző évi autókhoz képest. Az a döntés született, hogy akkor valamilyen formában szorosabbra kell fűzni az együttműködést, ami azt jelenti, hogy amit csak be lehet szerezni a Red Bulltól, azt a Red Bulltól kapja a Red Bull Technology-tól, kapja a V-Carb. Nekem nagyon tetszik ez a csapatnév, én így fogom, én V-Carb-nak fogom hívni őket, ez nem RB-nek, nem Toro Rosso-nak, nem, bár a Minardi a szívem csücske, de nem Minardinak, hanem V-Carb-nak fogom hívni ezt a társaságot. Tehát ez már egy a Red Bull-lal szorosabbra fűzött szálak jegyében készült ez a versenyautó. Ennek a háttere az az, már eddig is volt egy aero központja a faenzai csapatnak az Egyesült Királyságban, Bisterben, és ezt most felszámolták, és Milton Keynesben a Red Bull főhadiszállásához közel nyitottak egy komplexumot, ahol aerodinamikai munka folyik az anyacsapat és a Red Bull Technology-hoz közel, hogy minél hatékonyabb legyen ez a munka. Amilyen alkatrészt onnan be lehetett szerezni, amit a szabályok lehetővé tesznek, azt mindent onnan szereztek be, az összes többi az Faenzában készül. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, két olyan arc, akiknek nagyon sok bizonyítani valója van a Formula 1-ben jelenleg. Új vezetők vannak, Peter Bayer az ügyvezető igazgató, korábbi FIA, magasrangú FIA funkcionárius, ő a vezérigazgatója ennek a csapatnak tavaly őszóta, és ugye ez a bemutató volt az első hivatalos csapatfőnöki fellépése Loran Mekiznek. Nagyon kedves kollégám, jó barátom, ugye nagyon szorosan együttműködünk egymással a Racing News 365 és a formula.hu. Kiváló kollégám, barátom, utitársam Aaron Deckers épp a Miami-ban töltötte téli szabadságát, amikor úgy döntött, hogy akkor csak jó lesz ezt megnézni, ezt a Las Vegas-i bemutatót, úgyhogy kértünk interjú lehetőségeket, kaptunk is, és mondta, lelkére kötöttem, hogy a Loran Mekizzel készült interjút, az csak úgy kezdheti, hogy Baumgartner Zsolttól induljunk el, hogy a Zsoltak volt a versenymérnöke, a Minardinál jelen volt, akkor Loran Mekiz, amikor ez a csapat Minardiból Toro Rosso-vá alakult, majd utána elindult egy hosszú útra, és most csapatfőnökként tér vissza ugyanahoz a csapathoz, úgyhogy káprázatos út az övé. Nagyon ambiciózus Loran Mekiz, nem ígérte le a csillagot az égről, azt mondta, hogy az átalakulások miatt és a közép, illetőleg hosszú távra megfogalmazott célkitűzések miatt áldozatokat kellett hozni, emiatt arra számít, hogy pokoli első fél évük lesz, de abban reménykedik, hogy a szezon második felében már látszani fog annak a tengeri változásnak a hatása, amit eszközöltek ennek érdekében, hogy nagyon reménykedik abban, hogy ez a V-Carb 01-es versenyautó a szezon második felében már azért versenyképes lesz. Nagyon Toro Rosso-s amúgy, és ez nekem nagyon tetszik, meg neked
a is. A festés, tudom. Imádom. Én nem úgy, voltak szerintem nagyon szép Alfa Tauri dizájnok, nem a tavalyi, de volt egy-két nagyon szép Alfa Tauri, de az, hogy visszajött a Toro Rosso feeling a festésbe legalább, azt én nagyon díjaztam. No, hát egyelőre ennyi bemutatón vagyunk túl, ugye mondhatni, hogy java még hátra van, hiszen a tavalyi konstruktőri bajnokság első 5 helyezettje egyaránt a jövő héten leplezi le az autóját. Most mielőtt rátérnénk ennek a hétnek bizonyos szempontból mindenképp a legfontosabb témájára, és bizonyos szempontból azért ez volt a húzó témája a hétnek, az úgynevezett Horner ügy, előtte kicsit Mercedes-ezzünk. Ugye Hamilton kapcsán, a Hamilton átigazolás kapcsán is jó néhány sztori napvilágot látott a héten, és ezek egyike arról a témáról szól, amit kicsit feszegettünk is a legutóbbi adásunkban, amiben ugye az első reakcióinkat hallhattátok a Hamilton-Ferrari szerződését illetően, mégpedig azt, hogy a Mercedes meg akarja akadályozni, és úgy néz ki, az eszköz is megvan erre, azt, hogy elinduljon egy népvándorlás Hamiltonnal együtt Olaszországba, hogy ne tudja Hamilton a kis túlzással a félcsapatot magával vinni. Láthattuk, milyen ez, ugye annak idején a Benettontól hát ment egy nagy exódusz a Ferrarihoz, ugye Michael Schumacherrel együtt, meg is lett az eredménye mindkét csapat számára. Szóval ez az egyik érdekes téma szerintem, a másik pedig az, ami valószínűleg még sokáig egy kurrens téma lesz, hogy mi a helyzet George Russell 2025-ös csapattársával.
Igen, hallottunk mindenféle dolgokat, hogy léteznek olyan opciók bizonyos szerződésekben, hogy nem lehet követni Hamilton, de én erre azt szoktam mondani mindig, hogy oké, nem lehet követni Hamilton, de mi van, ha valami olyan ember akar jönni, aki viszont hozni akarja a saját embereit, akkor mi csinálsz? Tehát azért ezek mindig arra jók, hogy tárgyalási alapot képezzenek az ilyen jellegű klauzulák, meg opciók, meg kitételek, meg milyen mások, amik benne vannak ebben a szerződésben. Nyilván ehhez ezek azt eredményezik, hogy nem lesz olyan egyszerű elvinni azokat az embereket, akiket Lewis Hamilton el akar majd vinni magával. Tehát ez valószínűleg nagyon jól csinálták a Mercedesnél, hogy legalább valami tárgyalási alapot képez. Ez aztán, hogy ez mennyire, hogy fog működni a valóságban, vagy hogy nem fog működni a valóságban, arra bevallom őszintén, hogy én magam is nagyon kíváncsi vagyok, mert azért ezek nem, az utóbbi időben nem nagyon voltak gyakoriak, hogy valakinek villognia kellett azzal, hogy igen, öcs, ide ilyen opció van a szerződésedben. Időről időre ezekről hallunk ilyenekről, de azért nem jellemző. Tehát nagy általánosságban véve azért, hogyha egy versenyző vinni akarja magával a saját teljesítménymérnökét, a saját versenymérnökét, akkor azt általában ki lehet alkudni, és el lehet vinni, megvan ennek a módja. Úgyhogy én biztos vagyok benne, ugye tudjuk azt, hogy Vasseur meg Toto Wolff között azért nem az átlagos kapcsolat, ugye két jó cimbaláról van szó, még akkor is, hogyha most erre árnyékot vet az, hogy az egyikük kiénekelte a másikuk szájából a sajtot, Vasseur elcsaklista Hamiltont a Mercedes-től, ez biztos valamilyen formában azért, bár azt ígérik, hogy nem, de valamilyen formában rá fogja nyomni a bélyegét a barátságra, de én azt gondolom, hogy ez tárgyalási alapot fog képezni, az, hogy ilyen opciók vannak, és hogyha nagyon akarja Hamilton, én szerintem meg fogják tudni szerezni azokat az embereket, akik az ő stábjába tartoztak. A George Russell kérdés az már egy másik történet. Ugye,
nagyon szép, bocsánat, itt jó néhány véleményt lehetett olvasni, kiérdemesült F1-es szereplőktől, volt versenyzőktől, volt csapatfőnököktől. És ugye Eddie Jordan szerint Sebastian Vettel a megfelelő megoldás, David Coulthard szerint Fernando Alonso, Ralf Schumacher szerint pedig szerinted kicsoda?
Mick Schumacher.
Hogy nem. Hogy nem.
Ha ebből kiindulunk, akkor még hogyha egy hasonlóan nagy formátumú kulcsszereplőt, elemzőt ide veszek, akkor az Gellérfi Gergő biztos, hogy Fernando Alonso-ra tenni a voksát, úgyhogy akkor elméletileg Alonso-nak kellene érkezni a Mercedeshez.
Hogyha Hülkenberg az Audihoz megy, és nem a Mercedeshez, akkor nincs más opció. Ez egyértelmű.
No, tehát ugye sorba vettük már ezeket az opciókat egy korábbi műsorban, hogy akkor akkori állapotok szerint kik azok, akik számításba jönnek. Én akkor azt mondtam, hogy szerintem, és ezt hallom a környezetéből, tehát Wolfnak ennél sokkal fontosabb tennivalói is vannak Hamilton lelépése után, ugye ez üzletileg is egy földindulást eredményez, mert nagyon sok olyan deal van, ami nem akarok pusborogni, egyébként igen, de van olyan deal, ami 2026-tól lépett volna életbe, és az egyik kulcs eleme volt az, vagy legalábbis nagyon fontos eleme volt az, hogy Hamilton a csapatnál legyen. Na most ezt valahogy ez ilyen dolgokat tud, ezeket újra kell kalibrálni, újra kell tárgyalni, újra kell egyeztetni, hogy akkor most mi legyen, hogy nem lesz a Hamilton nagy valószínűség szerint 2026-ban a Mercedesnél. Ebben az ezred másodpercben én azt gondolom még ennyi idő elteltével is a bejelentés óta, hogy a versenyző kérdés szerintem még mindig másodlagos. De most már lassan el fogunk jutni arra, hogy tényleg akkor ezt kell a fókuszba helyezni. Miután megoldották azokat az azonnali üzleti dolgokat, amiket meg kell, viszont azóta olyan dolgok is történtek, ami akár magyarázattal szolgálhat arra is, hogy Wolff talán azzal jár a legjobban, hogyha nem siheti el a pilóta választást. És itt mindjárt el is jutunk a következő napirendi pontunkra, aztán majd ott rácsatlakozok arra, hogy miért gondolom ezt, de ezt megkérlek, hogy vezest föl, légy szíves.
Hát ugye a következő és utolsó napirendi pontunk az a téma, amiről a nyilvánosságban megerősített információt, természetesen a Horner ügyről van szó, nagyon-nagyon keveset lehet tudni, ami ténylegesen megerősített információ. Van sok értesülés, és van még több pletyka. És ugye ezzel kapcsolatban szerintem mindenképpen reflektálnunk kell arra a, mondjuk így, kritikára, ami ért minket elsősorban a Formula Podcast Facebook csoportban, bár a formula.hu más felületein is, azaz, hogy miért fogalmazunk, miért fogalmaztál de mi is a weboldalon, illetve a Pitwallban nagyon sejtelmesen azzal kapcsolatban, és nagyon virágnyelven azzal kapcsolatban, hogy mi is zajlik itt, és mi lehet a háttérben. És szerintem érdemes egy-két percet erről beszélni, hogy egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet azt leírni, amit az ember tud, vagy legalábbis tudni vél.
Én nagyon sokszor mondtam már azt, hogy vannak olyan szituk, amikor információt kapunk, és használjuk. Mert az tűnik logikusnak, hogy akkor ezt használjuk. De hogy ahhoz, hogy információkat kapjunk tartósan, meg hosszabb távon, nagyon sok esetben annak az a kulcsa, hogy ha megkapod azt az információt, akkor tudsz mérlegelni, hogy most van az, amikor ezt nem neked kell bedobni. Tehát azt, ami itt elindult, ezzel az egész üggyel kapcsolatban, ugye ez ennek a hétnek a hétfőjén pattant ki egy bizonyos újságcikkel kapcsolatban, az indította el a lavinát. Ezt az újságcikket, hogyha akartuk volna, ezt még már múlt pénteken ki tudtuk volna kalapálni. De azt az iránymutatást kaptuk, hogy igazándiból ez nem egy eldöntött kérdés, igazándiból, hogyha ebbe beleugrunk, akkor akár az is megtörténhet, hogy rágalmazás címszóval bemószerolnak bennünket, és behetünk Londonba a bíróságra. Úgyhogy ebből én annyira nagyon nem kértem, megmondom őszintén, van épp elég.
És hogy nehogy bárki azt higgye, hogy magyarul azt csinál az ember, amit akar.
Nagyon nem. Tehát, hogy a magyar nyelv az nem feltétlenül tartozik a világon mindenfelé beszélt nyelvek közé, de az igazság az, hogy hát elég csak itt most a bosszos történetre gondolni, amit megint csak muszáj vagyok visszakanyarodni hozzá. Tehát azt megírtuk, és bejárta a világ sajtót 24 órán belül. Innen indult egyébként az egész történet, amikor én még mindig ezután kajtattam, mert borzalmas erőket raktunk ebbe a történetbe, akkor a Mexikóban mi már tudtuk azt, hogy ennek a csapatnak az lesz a neve, ami, hogy víz a kesebb. Akkor már 90%-os bizonyossággal kimertük jelenteni, hogy ebbe az irányba mennek el, és ez lesz a csapatnak a neve. Viszont a tudomásunkra jutott információk szerint ez a deal, ez kevésbé volt előnyös ahhoz képest, amit mi vizionáltunk. Már pedig, ha ilyennel szembe találod magad, akkor utána kell, hogy menjél, és kell, hogy szaglásszál utána. Én ezt csináltam. Mentem utána, beszélgettem, embereket hívogattam, engem hívogattak embereket találkoztam. Aztán az egész ez átment ebből a szaglászásból, átment egyfajta ilyen, most ezt minden túlzás nélkül mondom, egyfajta ilyen kémfilmet idéző szituba. Egy napon kaptam egy totál ismeretlen számról, egy totál ismeretlen hangtól egy telefont, hogy ő tudja, hogy én miután szaglászok, meg miután nyomozok, meg hogy jó az irány, maradjak ezen az irányon, és kapni fogok instrukciókat. És tényleg, mint a filmekben ember, úgy jöntek, volt, amikor ilyen messenger üzenet formájában, nem mondom, hogy milyen platformon, volt, amikor SMS-ben, volt, amikor hívásban, mindig máshonnan, nagyon nehezen visszakövethető módon. De viszont azt tapasztaltam egy néhány hét után, hogy amilyen információkat kapok, meg iránymutatásokat kapok, azok jó irányba visznek, mert amit mondott az informátor, és ott elkezdtem kopogtatni, rákérdeztem, azt az infót kaptam, amit mondtak, hogy kapni fogok. Na most novemberre eljutottunk egy olyan pontra, amikor azt mondta a forrás, hogy itt valami sokkal nagyobb dolog készülődik, és hogy ezért tartsam nyitva a szemem, mert egy sokkal nagyobb horderejű, meg még egy annál is nagyobb horderejű dolog fog következni. És hát nyomozgattunk, ez a nyomozgatás során eljutottunk oda, hogy rájöttünk arra, hogy amit itt a Horder kontra Márkó vitaként apostrofáltak, meg apostrofáltunk az elmúlt hónapokban, hogy az valójában, azt így év végére tudatosult bennem, hogy ez valójában egy sokkal komolyabb szembenállásnak gyakorlatilag csak egy része. És ezt most megint azt kell, hogy mondjam a Horder üggyel kapcsolatban is, hogy ez egy sokkal nagyobb szembenállásnak a... hogy fogalmazzam meg... egy bizonyos tulajdonosi kör közötti fennálló vita egyik elemét láthatjuk a...
Hölgyeim és uraim, önök pedig egy perképes megfogalmazást hallottak.
Ez az.
Már hogy azt elkerülendő, egész pontosan.
Vannak nagyon szaftos, fogalmazzunk így, a Horner ügy. Sokkal többet tudunk annál, mint amit le lehet írni ezzel kapcsolatban. Ugyanis gondoljátok végig, tehát egy külső vizsgálat, a saját vállalata, ami ezt az embert foglalkoztatja, az felkért egy külső erre a területre szakosodott ügyvédet, hogy folytasson le egy vizsgálatot. Ha az az ügyvéd meghozza a saját álláspontját, ugye most a napokban volt, pénteken volt a meghallgatása Hornernek ebben a témában, az nem egy hatóság által hozott döntés. Az egy szakvélemény, ami alapján a vállalat vezetése döntést hozhat. De azt a döntést a vállalat hozza, nem pedig a hatóság. Tehát ha most itt mi elkezdjük dobálni azokat a csipetkéket, amiket hallunk, meg sok dologról, amiről bizonyítékot is láttunk, hogy itt mi történik, mivel nem egy hatóság nem marasztalta el ezt az embert, az ügyvédeinkkel folytatott egyeztetés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy jobban járunk, hogyha óvatosan kezeljük ezt, mert az ártatlanság védelme őt is megilleti, és az onnantól fogva, hogy elkezdett dobálni rá a trutyit, akármilyen nyelven, hogyha mondjuk úgy alakulnak a dolgok, most nyilván a legkisebb gondja is nagyobb ennél, hogy ezzel foglalkozzon, hogy mit írjanak, bár én tudok olyan újságról, aki már kapott ügyvédi megkeresést, amiatt, hogy breakingelt.
Ebben az ügyben?
Breakingelt ebben a témában, igen. Létezik ilyen, láttam ilyen dokumentumot, tehát jobb ez az a terület, amiről sokat tudunk, de jobb ezt, jobb most behúzni a kéziféket. Ugyanakkor óva intedék mindenkit attól, hogy ezt elbagatelizálja, ezt a történetet. Nem
volt
lehet...
Itt ilyen nagyon rossz májú megjegyzések, hogy itt biztos annyiról van csak szó, hogy megdicsérte valaki szoknyáját, vagy elmondott egy disznó viccet. Hát nem.
Szörnyű ez az egész úgy, ahogy van. Én csupán annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy persze olvasgassatok, meg nézegessetek, meg de mindig legyen bennetek a... legyen meg bennetek az, hogy ez egy egyáltalán nem lefutott történet, ad egy. Ad kettő pedig, hogy itt sokkal többről van szó, mint arról, amit például én nagyon sokat olvastam, hogy na, ki akarják csinálni, és kidobják innen. Ez sokkal komolyabb erők mozognak a háttérben. Ez két nagyon komoly, ennek a vállalatnak, az anyavállalatnak, az égiszén belül meglévő két erőtérnek az összecsapásáról van szó, ahol előfordulhat, hogy ez lesz az első áldozat, de az sem elképzelhetetlen, hogy mások is áldozatául esnek, csak ugye mivel mi a Formula 1-ben élünk, meg a Formula 1 a mi világunk, ott ez látható. De én a szaglászásaim során én azért azt hallottam, hogy más szegmensben is nagyon nagy a szkanderozás és a kötélhúzás, vagy nevezzétek, aminek akarjátok. A Dietrich Mateschitz halálát követő, ugye volt egy nagyon karizmatikus, nagyon erőskezű, nagyon nagy formátumú vezetője ennek a társaságnak, aki 2022. októberében elhunyt, ilyenkor óhatatlanul is előbukkannak olyan erők, akik villongani szeretnének, és az irányítást a magukénak szeretnék tudni. Jelen pillanatban egy ilyen hatalmi harcnak, egy ilyen hatalmi harc zajlik, amely érezteti a hatását ebben a dologban is. Most belemehetnék abba, hogy olvasok ilyen dolgokat, hogy egy dologra biztosan jó volt ez a Horner ügy, az pedig az, hogy megmutatta, hogy bár egy sikergyáros vezetőről van szó, egyáltalán a saját közegében egyáltalán nem annyira lojálisak hozzá, mint ahogy azt az ember a külvilágból gondolná. Látok itt ilyet, hogy akkor Adrian Newey, hogy az biztos, hogy megy, hogyha a Hornernek mennie kell. Gyerekek, én azt hallom, hogy Adrian Newey akkor marad, hogyha...
Ha Horner megy.
Igen. Igen. Bizonyos okok miatt, amiről nem lehet beszélni. De azt is tudom, hogy már ez, mert a sportigazgató ki akarja fúrni. Én máshogy hallom, én azt hallom, hogy ha itt nem sikerül előrelépnie, akkor máshol keresi majd a boldogulást. Egy picit más, nagyon sokat, nem véletlenül írtam a Formula Podcast Facebook csoportban egy posztomban azt, hogy lenyűgöző néha azt látni, hogy amikor elindul egy dolog, hogy 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 torzul a valóság bizonyos érdekek mentén. Hogy hogyan torzul a valóság bizonyos érdekek mentén. Ez egy nagyon összetett, iszonyatosan bonyolult ügy, aminek egészen egyszerűen hihetetlen nagy hatása lehet gyakorlatilag mindenfelé a Formula 1 mezőnyében is. Most csak úgy hangosan gondolkodva megjegyzem, nem akarok semmit pletykát gyártani, meg semmi, ez nem értesülésen alapszik, jó, amit most mondani fogok. Hogyha mondjuk akkora nukleáris erejű lenne ennek az ügynek a lecsengése, dönthetem Max Verstappen úgy, hogy igen, hosszabb távra szóló szerződésem van a Red Bull-lal, de köszönöm szépen, a szerződés nem arról szólt, hogy ebben a csapatban kell versenyezzek ilyen feltételek mellett, ha mondjuk akkora változások mennének végbe. Szerinted Toto Wolffnak van-e, áll-e érdekében egy kicsit tovább kivárni, hogy nézzük meg, hogy mi lesz ennek az ügynek a lecsengése? Mert én potenciálisan...
Ott ne kelljen megválaszolnom a nyilvánvalót.
Én potenciálisan lehet tudom képzelni, hogy ezt Wolff is a fejét vakarra nézni, hogy hoppá, ott lehet, hogy egy sztár ment, lehet, hogy egy másik jön, akiről egyszer már lemaradt, és az nagyon bántja őt, hogy 2014-ben lemaradt Max Verstappen szerződtet. És nem pletykál, hangsúlyozom, ez csak egy kis logikus gondolkodás. Tehát amilyen nagynak tűnik ez a történet, még akár az sem elképzelhetetlen kvázi, hogy ez nem, hogy a versenycsapat szétesik, itt azt hallani, hogy akár még a vállalatnak a jövőjére is rányomotja még itt az, ami jelenleg zajlik.
És az jóval több egy disznóvicnél, vagy akárminél.
Igen.
Tehát ez csak azért is fogalmaztam így az előbb, amit rámutatta, hogy ne bagatelizáljuk el a dolgot.
Semmiképpen. Tehát egy ilyen dolog nem indul el.
Nagy jelentőségű folyamat zajlik itt.
Akár mekkora kötélhúzás, azt el tudod képzelni, hogy egy nagy vállalat az egyik, hát hogy mondjam, ékessége a Red Bullnak ez a versenycsapat. Tehát, hogy ha nincs alapja annak, amilyen vádak megfogalmazottak, hogy nem fognak eljárást indítani a saját kulcsemberük ellen. Tehát valaminek lennie kell a háttérben. Tehát ebből tessék kiindulni. Aztán, hogy ez honnan ered, hogy ez eljutott idáig ez a történet, az már egy sokkal bonyolultabb, meg sokkal komplikáltabb kérdés. Óvatosan ezzel figyeljünk. Bocsánat, hogy ezt egy kicsit komplikáltabban sikerült itt valahogy kimagyarázni, de minden szónak súlya van. Az a szent igazság.
Persze, és hát akkor itt kerekítsük le azzal, hogy összekapcsoltad ezt a történetet, illetve a Mercedes pilóta kérdését. Valószínűleg Wolff ebben a helyzetben megteheti azt, hogy kivárnak. Ugye neki volt egy érdekes nyilatkozata nem olyan régen, a héten valamikor, amiből egy nagyon pici neheztelés azért érződött Hamilton irányába, ugye azt mondta ő, hogy hát másfél hónappal korábban még jóval több lehetőségem lett volna, amelyekről így lemaradtunk. Hát kik hosszabbítottak a megelőző másfél hónapban, nyilvánvalóan Lando Norrisre és Charles Leclerc-re utalt. Ezzel ugye két nagyon nagy hal, mint egy kicsusszant abból a hálóból, és most valóban nincs hova sietni, mert hát hogy mondjam, tehát most nem megbántva senkit, de egy Esteban Ocon-ról lesz, két hónap múlva is ugyanannyira elérhető lesz, mint ma.
Pontosan. Ha hova pedig rohan? Ott van a másik oldal, tehát hogyha mondjuk nem sikerül semmit kiguberálni a piacról, mert nem sikerül kifogni egy aranyhalat, mondjuk adott esetben egy ilyen hasonló formátumú versenyzőt, mint aki távozott, mit lesz itt vele? A Russellt erre trenírozták, erre készítették fel az ég tudja mióta, hogy egy napon a Mercedesnek az ászlóvivője legyen a Formula 1-ben. Nem? Hát ő pedig kéznél van, ott van házon belül, akkor a megoldás az, hogy akkor keresünk mellé valakit, akivel ez az
együttműködésről.
Így van. No, hát ez egy... Én nagyon nagy időket élünk, emberek. Sokszor beszéltünk már erről itt a műsorban, hogy nagyon nagy időket élünk, meg nagyon nagy időknek vagyunk szemtanúi, de valljuk be őszintén, hogy ezek tényleg nagy dolgok, amik adott esetben a jövőt nagyon komolyan befolyásolhatják, annak fényében, hogy mi lesz ezeknek a lecsengése. Izgalmas dolgok történnek, Hát nem tudok, én csak biztos a hócipőtök telefon már velem, hogy ezt mondom mindig, de várjunk meg, figyeljünk, és amikor majd úgy adja ki a lépés, akkor majd egy kicsit jobban kontextusba helyezzük ezt, meg beszélgetünk róla mélyebben. És reméljük eljön annak a napja.
El fog jönni, én ebben biztos vagyok, ahogy a következő adásunknak is el fog jönni a napja, és abban is lesz, miről beszélnünk, hogy mi lesz az, ezt egyelőre fedje jótékony homály. Amíg újra jelentkezünk, addig az Autosport és Formula magazin újságárusoknál való buzgó keresésére biztatunk titeket, hiszen hamarosan nyomdába megy a legújabb számunk, a formula.hu-t nagy előszeretettel olvasgassátok, erre is biztatunk titeket, akár csak arra, hogy kövessetek minket a közösségi médiában, lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, menjetek fel az Autosport és Formula magazin YouTube csatornájára, keresétek Sanyit Mesandor azonosítóval a létező összes közösségi médiás felületen, talán még az IVI-ben is megtaláljátok, hogyha nagyon próbálkoztok.
Nem voltam, képzeld, de soha. Nem volt IVI-ben.
Már nem is leszel akkor. Ez a nagy helyzet.
Pedig reménykedtem benne.
Ezt szerintem már nem fogjuk megoldani. Sanyi, köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatók, nagyon köszönjük a figyelmet, minden jót, sziasztok!
Szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.